22. fejezet. Az, aki a kaszával jár, és az, aki a nyillal. A Jókai családot szerencsésen egészítette ki Hegedűs Sándor. Jókai a levegőben járt, Hegedűs a földön lépkedett, és pedig gyorsan előre. Jókai szórta a pénzt, Hegedűs gyűjtötte. Éles esze volt, vas szorgalma és száz keze. Még fiatal ember volt, mikor már 1000 cikket írt, s a parlamentben a legkiválóbb közgazdasági tekintélyek közé emelkedett. Horn Ede nem volt praktikus ember. Weninger Vince is meghalt 3. éve. Nem maradt más az öreg Varman mellett, aki a pénzhez értett volna, csak Matlekovics és Hegedűs. Hegedűs még alig volt túl a 30 éven, de már talán miniszter is lenne, mert bátor és nagy dialektikájú debatter. Ha egy bohó nyelvbotlás a videant konzuli tekintében egy kicsit hátra nem veti, ami érdekes följegyezni való, mint különös ózsdi furcsaság, hogy a parlamentben, ahol 10 ember se tud úgy beszélni egy fél óráig, hogy legalább 3-4 vétséget el ne kövessen a tárgyalási és anyanyelv ellen. A latin nyelven való egyetlen lapszus oly érzékenyen védtessék, jeléül annak, hogy a sokaság elméjét nem mindig a logika kereke mozgatja. Hegedűs Sándorban erősen ki volt fejlődve az úgynevezett családi érzék, s végre Jókai iránt a hála is kötelezte. Azon felül soha se tett semmit félig, és így nem nyugodott meg csak abban, hogy Jókait az adósságoktól megmentse, meg kellett őt szabadítani jövedelmi forrásaitól is, amelyekre voltak éppen ő költött. A tulajdonát képező üstököst elajándékoztatta vele egyik munkatársának, Szabó Endrének. A Honra nézve pedig támogatta azt a tervet, hogy fúzionáljon az ellenőrrel, ami csak hamar 1882-ben meg is történt, miután előbb hajszál hasogató diplomáciával sikerült eligazítani a személyi kérdéseket, az etikett, a hidalgói büszkeség és érzékenység szem előtt tartásával. Ami nélkül Magyarországon még a célszerű, sőt, égető dolgokat sem lehet elintézni. Hogy egyik lap se legyen megalázva, mintha ő olvat volna be a másikba, mind a két lap megszűnik, és a nemzet név alatt folytatja másnap pályafutását. Minthogy a Honnál Hegedűs dirigált, az ellenőrnél Láng Lajos, ezek egyike se lehet szerkesztő, hanem kerestetik egy harmadik szürke ember, akit meg is találnak Visi Imrében. És mert a Jókai neve még mindig nagy varázssal bír, rányomatik a lapra, mint főszerkesztőjé, de ez csak kifelé szól. A szerkesztésért nem felelős, és a lapra nem gyakorol befolyást, hanem a regényeit, apróságait ideírja, amiért mintegy 3000 forintban állapítják meg tiszteletdíját. Így lesz megint szabaddá Jókai Mór, mintegy madár. Egészen új életet kezdhet a Kerepesi út 21-es számú ház első emeletén berendezett lakásán. Még a kiadója is új. A Páter Péter című regénye óta minden könyvét a Révai testvérek adják ki, ami bizalmasabb viszonyt hoz létre kiadók és író között, aki eddig egyik kiadótól a másikhoz vándorolt. Nem írt most annyit, mint azelőtt. A terhektől és a lapoktól megmenekülve megint szívesebben járt a házba. Azt beszélt, hogy azért nem járt eddig emberek közé, mert mindig attól félt, hogy van valami a Honban, ami egyiket vagy másikat rosszul érintette. Újra beleélte magát a képviselői életbe, amely lelebilincselte tarkaságával, csak a választókkal való gyakori érintkezés zavarja, és a protezsálás nincs ínyére. Ezért veszti el kerületeit örökösen. Ha szól is a miniszternek, mikor nagyon szorítanak valamit a kerületből, azt olyan modorban teszi, hogy nem törődik az eredménnyel. A miniszternek van esze, legott kiérzi az e fajta közömbösséget. Egyik fülén bemegy, a másikon kimegy, mintha egy odvas fába kiáltaná be a kívánságát. Magyar ember lévén a rokonság, sógorság és komaság dolgát mégse veszi egészen lanyhán. 1882-ből van egy adatunk, megjelenik a Trefort előszobájában, de nem bírja bevárni, míg a sok püspök és világi méltóság közt reál kerülne a sor, ő excellenciája színe elé jutni, türelmetlenül ül le a titkár asztalához, és a következő levélben rázza le terhét. Kegyelmes uram, kedves barátom, bocsáss meg, kérlek, hogy levélben alkalmatlankodom, de lehetetlennek hiszem, hogy általad most kihallgatást nyerhessek. Nekem pedig holnap el kell utaznom, és az ügyek egy része sürgetős, amiért hozzád kell fordulnom. Először is Láng Lajos barátunk ügyében fordulok hozzád. Ő, mint tudom, Konek helyébe óhajtaná tanárrá kineveztetni. Abban az esetben, ami új lapunk szerkesztő nélkül maradna. Vagy pedig hirtelen szerkesztő változás fordulna elő, ami a lap sikerét kétségessé tegye. Minthogy pedig Lángnak érdemei vannak, hogy az óhajtása teljesüljön, azért a mi lapunk rendezése érdekében nekem minél elébb tudnom kell azt, hogy a kormány mi nézetben van a katedra betöltésénél. Miután Konek helyét szeptemberben már be kell tölteni. Második ügy, melyben kegyes pártfogásodat kérem a hontúl, éppen a fúzió lehetősége miatt, a kettős személyzet redukáltatván, elbocsátandó egyik munkatárs, Frecskai János személyes érdeke. Kérlek, légy kegyes azt az igenderék, szorgalmas és hűséges emberünket arra az állásra alkalmazni, mely rendelkezésedre áll, s melyet ő egész tehetsége és tanulmánya szerint a legjobban be tudna tölteni. A harmadik ügy, amiért kegyelmességedet igénybe veszem, Káldi Gyula, zeneiskolai tanár dolga. Neki felmondatott az igazgatóság által, holott általad lett kinevezve. Ő igen jó énektanár, hivatásának mindig megfelelt. 12 év óta szolgálja ez intézetet, s nekem igen jó barátom. Azért esedezem nálad, kegyeskedjél őt, vagy állásában meghagyni, vagy hogyha ez nem megy már, van, ami nyugdíjban részesíteni, vagy minden lehetőségek fogytán legalább érdekeihez mért végkielégítéssel abfertígolni. A negyedik dolog a balatonfüredi szeretett ház ügye. De ez már hosszabb história, mintsem, hogy röviden rezümálni lehetne. Az ügy miben állásáról úgyis fogsz majd illetékes közektől részletes tudósítást kapni. Addig is ajánlom kecses pártfogásodba az intézetet, mely rögtön is segélyre van szorulva. Végső kérdésem pedig saját személyes ügyemben intézem hozzád. Ez a festőakadémia kérdése. Létrejön-e ez az idén? Eljön-e Bencz úr igazgatónak, s végül lesz-e abban a tanintézetben az én leányomnak helye, aki már a Székely alatti festőiskolában a kurzust bevégezte, és akit abban az esetben, ha itt nem folytathatja művészi kiképeztetését, máshová kellene küldenem. Kérlek, légy kegyes nekem ezekre az alkalmatlankodásaimra, óhajtott kedvező választ adni. Mindenkorra maradok igaz híved, és kész szolgád, Jókai Mór. Budapest, 1882. augusztus 5. A gondviselés szerette kiválasztottját, és belemártogatta minden gyönyörűségbe, amit magának e földi pályán kigondolhatott. A trófeák, koszorúk, dísz, albumok, aranytollak, amelyekkel tele van a lakás, fel az asszonyi, talán már untatták, az úgó éjeneket elfelejtette. Az ajos derültségek hétköznapi villanyozó szerekké váltak. De volt még egy, mely annyi fejet elszédít, melyre a nagyúr is epedve gondol, mely egy miniszter vérét is sebesebb csergésre hajtja. Az udvari kegy, amelyből kiereszkedő sugarak süssék, melegítsék. Egy udvari estéjén összejött József főherceggel, ki igen kordinálisan ismerkedett meg vele, s felemlegetvén egymás közt a világ romlandóságát, mintaféle bús magyarok sopánkodtanak, hogy hely, kivesztek már az igazi mulatságok, nincsenek már azok a jóízű búcsuk, névnapok, szüreti dínomdánomok, mint azelőtt. No hát, tudja, mit mondta a főherceg? Jöjjön el hozzám Alcsútra, Szüretre. Hát csinálunk valamit. A következő évben aztán elismert Jókai. S hetet hét megyére szóló mulatságot csapott a főherceg a legnagyobb magyar költő tiszteletére egy pár napon át. Királynénak már azelőtt is kedvenc írója volt, s a szerelem bolondjai óta minden regényét vagy elvitte, vagy elküldte neki. 1884-ben Rudolf királyfi, aki vonzódott a tudományokhoz, különösen a természet földrajzhoz, elhatározta, hogy egy nagy munkát létesít írásban. Az ő leendő államairól, s erre nézve Jókaival tanácskozott elsősorban, mint olyannal, akit a feladathoz munkatársul kíván megnyerni. Egy ilyen könyv szükséges volt, mint a falat kenyér. Kivált magyar szempontból, mert egyetlen munka sincs, mely az országot tüzetesen ismertetné. A lüge vakkerek kedvükre hazudozhatnak hetet havat, akár csak a Kongó államok belsejéről. Jókai tehát két kézzel kapott az eszmén, de a szerkesztés vezetésére csak abban az esetben vállalkozott, ha a szűkebb hazát nem teszik egy kalap alá Ausztriával, hanem külön szerkesztőség külön könyvekben ismerteti. A korona örököse elfogadta Jókai álláspontját, és 1885-ben megindult a nagy munka, amely 17 évig tartott. S a királyfit olyan közeli viszonyba hozta a magyar tudósokkal, írókkal, és a magyar kultúrával, aminő közel még egy Habsburg se volt. A szerkesztés apró cseprő bajai a magyar-német kiadás közti egyöntetűség gyakori ülésezéseket tettek szükségessé, melyek részint a budai várlakban, részint az akadémiában tartattak a királyfi elnöklésével. Kiártasságával és élénk elmével vezette a tanácskozásokat, s dacára annak, hogy azokon Weilen udvari tanácsos, az osztrák rész szerkesztője is részt vett, mindig magyarul. Sok kényes kérdés is merült itt fel, kivált a történelmi résznél. Megbe Jókai férfias bátorsággal állt helyt a nemzeti érzések szolgálatában. Különösen a magyar szabadságharcok előadásánál és képeinél fordultak elő ellentétek az udvari és a nemzeti észjárás közt, amelyekben dönteni kellett. Jókai egy ízben magának a leendő királynak tollából fakadt bevezető cikkben törültetni kívánt azt a megjegyzést, hogy a magyarországi románok a régi rómaiak leszármazottjai. Jókai valóságos tűzzel szólalt fel ez állítás ellen. Míg a Jókainál szelidebb Nagy Miklós, a magyar rész viceszerkesztője is ellenezte, de a trónörökös ragaszkodott hozzá, s azzal ütött el a vitát, lehet, hogy nincs úgy, de nekik örömet okoz, és nekünk nem kerül semmibe. A királyfi korához képest hideg eszű ifjú volt. Nyílt és szabad szellemű, aki azon felül sok jel mutatja, ismerte a szerek járását. Nem állt mereven se az osztrákok, se a magyarok részén. Egyszer a munka költségeiről lévén szó, melyeket a kvóta arányában viselt a két állam, azt találta a bizottság, hogy valamely tételnél az osztrákok a mi hátrányunkra csúsztak ki az őket illető teher alól. Határozatba ment tehát, hogy átiratilag kell megkeresni Becket, az osztrák államnyomda igazgatóját, hogy a tételt a kvóta értelmében hozza rendbe. Ne bántsák, szólt közbe a királyfi. Bízzák ezt rám. Mert ahogy én ösmerem Becket, ha önök írnak neki, Beck nem teszi meg. Már csak azért se, hogy a magyarokat bosszantsa. A trónörök is, ki azelőtt keveset fordult meg az országban, most gyakori vendég lett itt. Két sport vonzotta ide. Azelőtt minden két évben legfeljebb egy medvevadászatra rándult le, egy pár főherceggel néhány görbenapot élt itt át az egy király, egy cigány módszerében. Most már más mulatozás is kínálkozott. Az egy király sok cigány, a szerkesztőségi gyűlések, melyek, mint minden magyar dolog, egy nagy áldomás ivással kezdődtek az angol királynőnél. Akárhányszor lejött most már a trónörökös, Jókai ilyenkor a peronon várta, s miután a kettejük közti jó viszony folyton erősödött, joggal tarthatta magát a királyfi kancellárjának. A trónörökös annyira megszerette, hogy sokszor bizalmas magán dolgaiban is tanácsával élt, s akárhányszor felsürgönyözte Luxemburg vagy ahol tartózkodott. Mindez hízelgett a költőnek, ki igazi meleg éghajlati növény volt. Csak szeretetben tudta a szirmait kibontani, életföltétele ezért, hogy a környezete szeresse, dédelgesse, és hogy a távoli pontokról is folyton csiklandozzák a napsugarak. Vagy alulról, vagy felülről, de legjobb, ha mind a két helyről. Az udvar kegyei elkápráztatták, élvezte a népszerűséget és dicsőséget minden formájában. Elmondhatni, hogy élete verőfényes volt, ami kis árnyék belevegyült, a szót sem érdemel a fényhez képest. Látván az udvar kegyeit, az udvari emberek vetélkedve keresték a vele való érintkezést. Károly Lajos főherceg és Koburg herceg szívélyes viszonyt tartottak fenn vele. És ez a nagy ember oly gyengeségekkel volt megbélelve, hogy az előkelőeknek ez a kicsi értékű leereszkedése boldoggá tette, és olyan hálát fakasztott szívében, mely gyakran sodort a félszeg helyzetekbe. Zajtalanabbul sohasem folynak évek, mint most. A küzdelmek véget értek. A rendezett anyagi viszonyok közt Jókainé lelki egyensúlya is helyreáll. Koriolán anyja sokkal szelidebb most, mint a szerencsétlen sárga házban volt. Már csak életfeladatot lát. Rózsa kisasszony kiképzését, s jövőjének némi biztosítását. Ezen munkálkodik éles asszonyi ravassággal, s hogy tervét kivihesse, sokat enged férjének, sőt hízelkedik neki, már amennyiben, arra egy hősnő képes. Rózánál a festészetre mutatkozott nagy hajlam. Elhatározták tehát, hogy apja elviszi Münchenbe, ahol magasabb kiképzést nyerjen. Így került Róza Münchenbe, ahol nagy előmenetelt tanúsított, úgyhogy a lőcsei fehér asszonyhoz 1884-ben már ő csinálta az illusztrációkat, amelyekkel Jókai boldogan dicsekedett. Az öregek tehát csak ketten maradtak, és most már csendesen éldegéltek, akár csak Filemon és Baucis, de nem minden változatosság nélkül. Jókainé az öreg asszonyaival mulatozott, Jókai a múzsájával. Ez idő szerint a Székelyföldre vetette magát. Megírta a Nemzetben a Bálványos Vár című regényt. Egy kis pogány kori magyar mitológiát szedve össze, utána a Dalmokosokat. És képviselőnek is ott lépett fel a témái közt az ijefalvi kerületből hozván mandátumot. A mindenféle zsírokkal megkent, furfangos, császár Bálint vezette roppant ügyességgele választást. Ezekre az időkre esik Jókainé 50 éves jubileuma. A délceg matróna fönséges szavalata még egyszer utoljára megcsendül a Nemzeti Színház deszkáin egy zúzmarás decemberi estén, még egyszer felhangzanak a tapsok, hull a virágerdő, és ezzel végképp eltűnik a szemek elől. Még ugyan lesz december 8-án egy ebéd a szikszai emeleti teremben, melyre megérkeznek a koszorúk és üdvözletek az ország minden városaiból, az utolsó hódolat az öreg Gertrudisnak, de ezt már csak meghívott vendégei fogják látni. És megérkezik az aranykereszt is Bécsből a királytól. Elhangzanak a lapok dicsérő cikkei a magyar Rahelről, és ezzel vége van. Jön a magánéletnek csendessége. Az öreg élősködő barátnék otthon, s az apró cseprő napi bajok. Az a kék szemű kislánya két szőke hajfonattal. Mikor még itthon volt, eleget korholta, mustrálta Jókainé. Nem, mintha nem szeretné, de mert olyan rossz természete volt, most váltig visszakívánta. Alig várja a levereit, ha egy-két napig nem ír, aggódva búvik össze a két öreg, eltűnődve, mi történhetett azzal a gyerekkel. Jókai most is a régi otthon ülő ember, ki bezárkózva tágas szobájába, fels alájárkálva gondolja ki és írja regényeit. Évek múltak el annélkül, hogy valami rendkívüli történnék. Egyik nap hasonlít a másikhoz. Csak abban különbözik, hogy néha ő veri meg Tiszájékat a taroknál, néha meg őt Tiszájék. Mindamellett száguld az idő. Egy év megint elmúlt, csak azon veszi észre, mert hegedűsné új papucsot, vagy házi sapkát nyújt át neki a neve napjára, amit oly flegmával fogad, mint egy maharadzsa az évi adót, vagy hogy a monarchiából egy új kötet készült el megint. Látszólagos csendben egyedül ülnek esténként a tücsök ciripelése mellett, csendes ebédlőjükben a Sándor utca 36-os számú házban, melybe a Kerepesi útról költöztek Hojókai hangulatára, nyomasztóan hatottak az elvonuló temetések. Az asszony, mint a pók szövi a maga finom munkáját, ezerszer is felemlegetve különböző alakban, mi lesz szegény kis Rózából, ha ők elmúlnak. Valamit tenni kell érte. Férjhez nem megy soha. Ki is venné el, neve sincs szegénynek. A művészetnek fog élni, de hát eltartja őt a művészet. Istenem, Istenem, csak ez a nehéz kő ne volna a szívemen. Ez volt a rendes napi téma. A költő elérti, de határozataiban habozó. Az ő lelkét is nyomja ez a kő, de másfelé vannak kötelezettségei. Mégpedig nem csak az Isten, de a törvény előtt is. Az 1850-es szerződés a testvéreivel még mindig érvényben van. Jókai szívesen bizonyítaná be szeretetét Róza iránt. De miként határozza rá magát, ha ezzel szeretetlenséget és kötelesség megszegést tanúsít Károly és Eszter gyerekeivel szemben? Különösen az Eszterre való gondolat tartja vissza. Eszter özvegy lett 1882-ben, s Vályi sógor éppen nem hagyott kincseket. Eszter az igaz nem kér és nem kíván semmit. Károly és leányai még kevésbé, de hát az írás megvan, és azt nem lehet meg nem történté tenni. Sokat tűnődött ezeken álmatlan éjszakákon, anélkül, hogy valamit határozna, bízta a megoldást az időre. És az csak ugyan meghozta. Róza 1886-ban, két évi távollét után hazajött az öregeket meglátogatni. Pompásan telt el a nyár a Svábhegyen és Füreden. Már éppen vissza kellett mennie a tanulmányait folytatni, mikor valami tapintatlan barátnéja felvilágosítaná születése felől. Az okos Róza már mint gyermek is sejtett egyet mást. Sírva rontott be nagyanyjához, hogy tudni akarja a színvalót. Ti nem vagytok az én szüleim. Az öregasszony fölfedezve látván a féltve őrzött titkot, egy drámai jelenetben végre meglágyította Jókai szívét, ki a széna hatása alatt rögtön intézkedett, hogy Rózát a törvényes formák között örökbe fogadják. Ami szeptember folyamán 1886-ban simán és csendben meg is történt. Jókainé így kiáltott fel, most már boldogan halok meg. Róza másnap visszautazott Münchenbe, hogy onnan eltávozva Párizsban töltsön még egy évet, hol Munkácsi Mihály irányítólag hathat további kiképzésére. Hanem a sors másképp akarta. Alig volt Münchenben két hétig, mikor Jókai sürgönye haladéktalanul hazaszólította. Anyád tüdőgyulladásban fekszik, gyere haza! Nyírkos, utálatos novemberi napon hűlt meg Jókainé. Valami jelentéktelen kelés támadta hátán, vízes suhával borogatta, és így ment ki. Egész délután panaszkodott ugyan, hogy nem jól érzi magát, este rázós hideg ágyba döntötte, de ez fel se tűnt, mert már akkor oly gyakran betegeskedett, hogy csak rövid időközökben volt ágyon kívül, és minden kis bajában olyan türelmetlen tudott lenni, mintha halállal vívódnék. Orvos csak másnap hittak hozzá, aki tüdőgyulladást állapított meg. A baj komoly volt. Siókai többet nem távozott el beteg ágya mellől, csak pillanatokra dőlt le felöltözve éjjel a szomszéd szobák valamelyikében. Róza hazaérkezvén megosztotta vele az ápolást. Minden attól függött az orvosok szerint, hogy a gyulladás átmegy a tüdő másik szárnyára. November 16-án volt a krízis. Jókai gyakran bement szobájába egy napon, s a látogatók közül többen, kik aggódva utána leskelődtek, látták őt térden állva imádkozni, ahogy kisfiú korában. A krízis mérlege jóra billent. A láz alább hagyott. Betegünk meg van mentve, dicsekedtek az orvosok. Nagy volt az öröm a családban, és csak most vették észre, mennyire ki van merülve Jókai az idegek túlfeszítése és a virrasztások miatt. Az orvos szigorúan megparancsolt, hogy ápolónőt fogadjanak, s ők maguk pihenjenek éjjelenként. A beteg egyre javult, 18-án este lázmentes lett. Mosolyogva beszélgetett környezetével, tervezgetve egyet-mást. Az orvosok másnap kijelentették, hogy holnap már el is hagyhatja az ágyat egy kis időre. Ez éjszakán csak egy ápolónő volt mellette, lesrófolt petróleumlámpa bágyat fényénél ülve ágya fejénél. A beteg csendesen aludt szabályos lélegzettel párnái között. Családtagok, Jókai és Róza a szomszéd szobában pihentek. A síri csöndben, melyet csak a szélrohamai szakítottak félbe, amint megrázták a jégvirágos ablakokat, s a kályhában dudoráztak, ott ül letapadozó szemhéjakkal az ápolónő. Egyszerre fölpillant, s rémülten látja a gyér világítású szobában, hogy Jókainé végig lépdel a szőnyegen, különös halotti köntösbe öltözve, melynek uszája a padlót söpri. Nagyságos asszony sikolt föl megriadva. Jaj, mit tett a nagyságos asszony? Istenem, Istenem, mit tett? Kiáltásra befutnak a mellékszobából Jókai és Róza is. Az ápolónő reszket, mint a nyárfalevél, zavartan halálra várt arccal bámul az ágyra. Mi az, mi az, mi történt? Az ápolónő nem bír a rémülettől szóhoz jutni, az ágyban nyugodtan alszik a beteg. Jaj, suttogja azután a szögletbe vonva őket. Láttam a nagyságos asszonyt végiglépdelni a szobán halotti köntösben, és amint rákiáltok, veszem észre, hogy mozdulatlanul alszik mellettem. Vízió volt. A nagyságos asszony, tessék nekem elhinni, meg fog halni. Jókai roppant haragudott az ápolónőre, aki bolondokat álmodik. De azért hitt egy kicsit. Babonás volt. Többé le nem feküdt, és nyugtalankodva 20-szor is bejött a szobába az éjjel át. Az ápolónőnek csak ugyan igaza lett Jókainét, mikor már minden veszélyen túllátszott lenni, szélhűdés érte a hátgerincén, s november 20-án hajnalban 4 órakor meghalt. Jókai teljesen összetörte ez a katasztrófa. Szinte hihetetlen volt, mennyire egyedül érezte magát a világban ez asszony nélkül, aki vezetője, kínzója és gondviselése volt egy szemében. A hosszú megszokás okozta a nagy hiányt, s jósága hálája utólag kezdte fölékesíteni olyan tulajdonokkal is, amelyekkel nem bírt. Fantáziájának rém látományos zsilipjei megint megnyíltak, és éjjelenként mindig vele foglalkozott, vele beszélt, sőt már halucinációkban szenvedett. Rózának vele kellett hálni egy szobában, hogy élőlényt tudjon maga mellett, ami idegeit annyira csillapítsa, hogy majmuna álomtündér legalább fél órákra helyet cserélhessen a holt feleségével. Sajátságos lelki állapotban volt, félt az éj álmoktól, vízióktól. de nappal is beléjük merült, nem akart egyébbel foglalkozni. Valami transzcendentális erő késztette, hogy dőzsöljön a kínban. Róza rávette egy olaszországi utazásra, hogy az emberek bútorok közül kiragadja, melyek feleségére emlékeztették, de ő az úton is a feleségére gondolt, és róla jegyezgetett. Munkát szándékozván felőre írni, utazás egy sírdom körül címmel. A munka megjelent egyike gyengébb dolgainak, tele érzelgős, egészségtelen sopánkodásokkal. Sokan szentimentalizmusnak, sőt tettetésnek tartották a keserveket, pedig valóság volt ez. Annyira elgyötörte testét, lelkét a szenvedés, a sok virrasztás, az idegesség, az álmatlanság, hogy az olasz útban a szállodákban le kellett venni a kocsiról, sort széken vitetni fel a lépcsőkön, mint egy magával tehetetlen beteget. Nem evett semmit, nem beszélt senkihez. Úgy cipelte magával az erős lelkű Róza, mint egy podgyászt. Csak utóbb Nápoly kék ege alatt jött némileg magához, és kezdett utólag érdeklődni a világ külső jelenségei iránt. Róza gyöngétsége, okos, szórakoztató társasága gyógyító balzsam volt. Az öreg poéta lassan-lassan gondviselését látta egy gyermekben, és vakon engedelmeskedett neki. Jól van, nagyanyám, úgy lesz, ahogy te mondod, nagyanyám. Hova tovább, mint több befolyást nyert fölötte, mint ahogy nyert volna akárki, aki vele bíbelődik. Mert az volt a sors, hogy vitessék, tehát vittetett. Szerette egy kicsit hízelegnek neki, de nem bánta, ha parancsolnak. Csak egyet nem szeretett, ha untatták. Untatni nem volt őt szabad. Tömjént beszitta élvezettel. A jármot cipelte megadással, de az unalmat lerázta. Voltak dolgok, amelyeket unt. Voltak szokásai, apró hiúságai és vágyai, melyekhez nem volt szabad nyúlni. Aki ezeknek a kulcsát bírta, azért volt az uralom is fölötte. Hazaérve Róza egyszerűsítette a háztartást. A nagyanyjáról maradt fölösleges ékszereket pénzé tette és terheket törlesztett. A balatonfüreti villa is eladatott, mint szintén fölösleges, nem kell tőle adót fizetni. És a kert fenntartására költeni. Új célszerű bolcsóbb lakást rendezett be ugyancsak a Sándor utcában a költőnek, ahol szabadon jöhettek hozzá az ifjabb írók és hírlapírók is, kik iránt ő már azelőtt is nagy szeretetet és nyájasságot mutatott. Őket, ami talán helytelen is volt, minden válogatás nélkül bizalmasan tegezte. De azért csodálatos diplomáciával nem eresztette magához közel, csak leleszállott hozzájuk, mint egy fejedelem. Rex Bohémié, ha néha napján megmutatkozik, a legsűrűbb nép között. Legis legifjabb írók közt kereste, írja róla egyik legnagyobb kritikusunk. Földje és nagy tisztelője Bőti Zsolt, szorosabb irodalmi pártfeleit, kiknek lelkesedése épp annyira hízelget hiúságának, amennyit ártott hírének. Hogy keresett volna így pártfeleket, arra nincsenek nyomós jelek, de hogy tűrte és legyezte az őt tömjénező ifjú nemzedéket, az kétségtelen. Az ifjak lelkesedése ő iránta pszichológiai okokon nyugszik, hiszen senki sem állott oly közel az ifjúsághoz, mint ő. Akikben valami tehetségek lappangtak, lehetetlen, hogy azokat ne az ő regényei hozzák leginkább hullámzásba. És végre is ő volt annak a toll erejéből támadt nagyságnak az elevenen látható mintája. Aminőnek minden borzas riporter és fűzfa poéta magát megálmodhatta. Egy földi isten a fiúknak. Egy alak, aki magasabban áll, mint a miniszterek, de ők magukhoz, mégis közelebb érzik, mint akár egy kereskedő segédet. Más megítélés alá esik azonban az ő különleges érintkezése, azokon a helyeken, ahol az írók és hírlapírók tömegben jelentek meg, vagyis a parazitáikkal együtt. Úgy ült itt Jókai, mint Jupiter az Olimpon, de nem volt rátart egy csöppet se. Tenek szólított mindenkit, bizalmasan megrázta felé nyúló kezeket, megölelgette a hozzátódulókat, néha meg is csókolt, anélkül, hogy tudná, ki volt ez vagy amaz. Ez bizonyára ártott neki, mert az önérzetesebb fiatal írók kiábrándultak sokszor éppen emiatt a jókai kultuszból. Kevés súlyt fektettek baráti érzelmeire, és csak hamar komédiásnak tartották, mert a földi társadalomban, hol minden a helyes megkülönböztetéseken alapszik, ez a modor nem volt mondható természetesnek. E földön és fölötte csupán a nap süt egyformán mindenkire. Hogy minek lehetne minősíteni Jókainak ezt a legalábbis ízetlen szokását, nehéz eldönteni. Talán a családban képzelte itt magát, családjának vett itt aprót, nagyot. Talán a parlamenti világból hozta ide a balkánízű tegezést és tartalom nélküli álmelegséget hatványra emelve. Lehet fejedelmi nonchalance. Nekem semmibe se kerül, nekik örömet okoz. És végre nem lehetetlen, hogy bizonyos apostoli magaslaton érezte magát, mint Hugo Viktor és Tolstoy. Ezek mindenkihez egyformák, a gonosztevőkhöz is, muzsikhoz, úrhoz, szolgához, rabhoz, de a királyhoz is. Jókai ellenben fölfelé hajszálnyira tudta, miként helyezkednek el a társadalmi létrákon a magas és legmagasabb uraságok, és kitűnően különböztette meg a vonalakat. Egészben véve pusztán kicsiségről van szó. Válogatás nélküli szeretete inkább annyiban érdemli meg a megbeszélést, mert könnyen arra a gondolatra vezethet, hogy azért nem értékelte a szeretetét, mert bizonyosan senkit sem szeretett. Ha szeretetet mutatott, nem érezte, hogy ad valamit, hiszen ezzel is csak magát fosztotta meg bizonyos eszközöktől, melyek az életben oly szükségesek egy kimagasló ember számára, mint az uralkodónak az érdemjel kazettái. Egy meleg készszorítás Deák Ferenctől annak idején fölért egy címmel, és amely fiatal írót Vörös Marti, pedig mindennapos volt az írók tanyáin, bizalmasan letegezett, az nem cserélt volna aznap egy házi úrral. Jókai nem bírt ez eszközökkel. Ő egy csapásra diszkreditálta azokat. De ő nem is kívánt ilyesmit, ő maga módja szerint élvezte kartársait és tisztelőit, az ifjú nemzedék hódolatát, mint a ma mámor kedvelő görög, ki leleszállott a garádi csokon pincéjébe, és nem kóstolta sorba a borait, melyek ott álltak kisebb-nagyobb hordókban, hogy valamelyiknél megállapodjék a hébérrel, hanem csak a hordók közös aromájától ittasodott meg. Felette érdekesek voltak ez írói összejövetelek, gyűlések és lakomák, melyeken megjelent a kisebbek és a névtelenek közt. Lehet-e igazibb hódolat a világon? Tiszteletnek és csodálatnak érzése reszket a rajta pihenő tekintetek sejmén. Ó, nagyjait csak ez a bohém nép tudja elösmerni. A király tekintély hideg dolog, a szuronyok is segítik. Az államférfiak, nagy szónokok népszerűségében van valami alattomos. De ez az igazi, ez az abszolút hódolat. Figyeljék csak meg azt a csöndet, mikor Jókai emelkedik fel szólása ifjoncai közt. megköszörülve torkát, megigazítva tekintélyes bajszát. Hát van több ilyen csönd? Vagy lesz több ilyen csönd addig a pillanatig, míg Gábriel angyala Józsefát völgyében szájához nem emeli ezt a bizonyos trombitát? Nézzétek azt a hallgatóságot, a szembogaruk fölszívó sugarait, figyelemre ráncolt homlokokat, orcimpák reszketését, a szellemi gyönyör előtt. De milyen tökéletesen illik bele ebbe a hangulatba ez az ember. Megtestesülése annak, amit egy ünnepelt férfiú elnevezés alatt elképzelni lehet. Nem azokból a nagyképű ünnepeltekből való, akik olyanok, mint 15. Lajos fivére Artois gróf volt, ki egy fanadrágba emeltette magát otthon a komornyikjai által, mielőtt nyilvános gyülekezetben megjelent, így aztán a nadrág soha se lehetett gyűrött rajta. De ő se tehetett benne egyetlen természetes mozdulatot sem. Ilyen Artoák bőven tenyésznek, nagy képükkel és merevségükkel feszítve a mi társadalmunkban. Fanadrágjaikban tökéleteseknek és ünnepélyeseknek mutatkozván, de Jókai más volt. Az ő ünnepiessége nem csinálmány, az egyenesen a természet produktuma, testileg és harmonikus a lelkével. Minden pórusán élet ömlik ki, de egy más élet, mint a közönséges halandóké. Igazi nagyuras modora volt. Keskeny hófehér kezei és az a rózsás üdett tentje, mint egy gyermeké hozzá azok az ártatlan tekintetű, mélységes kék szemek. Mindenből látni lehetett rajta, hogy nagy ember. Nehéz lett volna megmagyarázni, miért. Hiszen szerény volt, úgy ült a sokaság között, fél oldalra hajló parókás fejével. Mintha restelni, hogy ennyi okos ember közé tolakodott. És mégis érezni lehetett, hogy ez Jókai. És Jókai csak ilyen lehet. A temetés utáni néhány hónap alatt esztendőket öregedett. Egészségi állapotának színozúrája, mint ő mondá, a nyaka volt, talán azért, hogy kávinista ember, betegségeinél csodálatos módon megvékonyodott. Csak a csontok zörögtek rajta, amikor visszatért és járni is alig tudott. De ez nem sokáig tartott. Az új lakáson, a zavartalan nyugalom visszahozta erejét. Valóságos idilli élet volt ez. Leány és apa versenyeztek, hogy egymásnak örömet okozzanak. Róza Jókainak hitt társaságot, írókat, akiket ő szemelt ki. Jókai pedig Rózának hitt festő kollégákat, hogy ő se unja magát. Kedves nyílt házat vittek. Néha ott marasztották vendégeiket vacsorára is, vagy Rózát kísérte le színházba hangversenyekre, és olyankor bosszus dörmögéssel jelentette a klubban Nedecki Tiszának: a ritmus csináló úgy látszik, ma megint női szolgálatban van. Mondani se kell, hogy mindig dolgozott és tervezett. A munkát már annyira megszokta, hogyha írószerek nélkül egy puszta szigetre került volna, szokott órában talán egy vesszővel a homokba írta volna be a maga napi adagját. Most egy drámát írt, Keresd a szíved címen. Ha vendégek voltak is Rózánál, ellopózott íróasztalához, fejfájás vagy más ürügy alatt, a múzsa mégiscsak első személy. De talán egy más mitológiai alaknak is kedvezett a múzsán kívül. Annak a kis kövér szárnyas fiúnak, aki azzal a bizonyos nyillal okvetetlenkedik mindenfelé. Úgyhogy míg ő a Keresd a szíveden furt faragott, Addig a szomszéd szobában két szív egymásra talált. A csinos, már jeles nevű Feszti Árpád éppen Párizsba volt menendő hosszabb időre, búcsúzni jött, és eközben szóból szó lett. Némely szóból piros szín lett, Róza elpirult, és a sok szóból végre szerelmi vallomás lett. És hogy akar-e Róza a felesége lenni? Róza kijelentett, hogy annak egy nagy akadálya van, ő nem mehet el Párizsba. Hát akkor én sem megyek, ugrott át az akadályt Feszti. De én a pápit el nem hagyom. Jól van, együtt lakunk a pápinál, most még csak vele kell beszélnünk. Fölkeresték nyomban a dolgozó asztalánál, és előadták neki úgy, amint volt, hogy mit szól hozzá. Végig hallgatta csöndesen, komolyan. És aztán szokott pajkos humorával így szólt. Ne féljetek, míg az öreget látjátok. Azzal megölelte őket szeretettel, és a többi az már csak forma. A forma is megvolt rövid idő múlva Fiuméban, hol az esküvő után fényes lakomát adott Jókai Fiumei barátainak és tisztelőinek, és az esküvőn megjelent rokonságnak. A lakoma végeztével, mely egy kis vagyomba került, mint hogy olaszországi nászútra voltak onnan indulandók, egy zacskó aranyat adott át a gyerekeknek, egy pazarló nábob dőfös hangnyomatával. Azt akarom, hogy semmiben se lássatok az úton szükséget. Csak egyszer élvez ilyet az ember. A gyerekek később kibontották az acskót. Hát volt benne 18 vekerle féle 10 frankos arany, ami a harmadik állomásig se elég Festiéknek. Míg a fiatalok rózsában utaztak a szép hosszúkás Olaszországban, addig az öreg úrnak csak tövisek jutottak. A Keresd a szíved drámával elkészülve a Nemzeti Színházhoz nyújtotta be. De gróf Keglevics István intendáns dacára a kedvező bírálatnak, mivel hogy egy kis ártatlan osztrák-magyar viszályról van szó a darabban, nem engedte előadásra kitüzetni. Jókait ez nagyon bántotta. A sajtó megtámadta Keglevicset, mire az ilyen nyilatkozatot küldött be. Nem akarnék új helyzetbe jutni, hogyha a király kedvet kapna a színházba menni, nekem kelljen kérnem, hogy ne tegye. Keglevics már akkor végzetes vágyat érzett ahhoz, hogy kiélezett fegyverekbe rohanjon. Jókait ez még jobban bántotta, mert rossz hírbe keverheti az udvarnál. A sajtóban pedig ebből a magból kikelt a vihar oly elementáris erővel, hogy sok húzavona után Keglevics mégis kénytelen volt előadatni a darabot, de az bizony nem tetszett. Ami Jókait aztán a legeslegjobban bántotta.